Én köszöntöm szeretettel a testvéreket ezen a mai istentiszteleten. Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapon az útmutató két igéjével. Az egyik Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 29. vers. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. A Zsoltár pedig, a 117. Zsoltár így hangzik: minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad. Hát dicsőítsük az Urat ezen a mai istentiszteleten is. A mai istentiszteleten az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 365-ös számú ének.
Thank you. Kedves testvérek, a bevezető oltári szolgálat során a kettes liturgiát énekeljük, ami az énekeskönyv 46. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áld meg minket. Ragyogtasd felénk a Te orcádat, hogy megismerjük a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet. Fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő Atya fiát, az marad a világosságban. Az Úr Jézus Krisztus legyen, kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújtsd ki hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe után, harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetében, a 17. verstől a 21. versig a következőképpen. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhedik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigad Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, most pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 384-es számú éneket, ami így kezdődik: Mély boldog, aki Jézusban. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelöltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 9. fejezetében, az 51. verstől az 56. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliuma 9. fejezetéből az 51. verstől olvasom. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem, hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai ige egy nagyon komoly kérdéssel szembesíti a hívő embereket. Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik elutasítják az Úr Jézust? Milyen érzés tölti be a szívünket, amikor valaki nagyon határozottan kijelenti, hogy ő nem is akar hallani az Úr Jézusról? Mit mondunk, vagy mit teszünk ezek után? Az az ige, amit felolvastam most prédikációs alapigeként, abból a részből van, amikor Jézus már úton van Jeruzsálem felé, ahova azért megy, hogy a kereszten életét adja értünk. Lukács evangéliumának 9. fejezetét, hogyha fellapozzuk, akkor abban a fejezetben már kétszer is olvashatunk arról, hogy ő bejelentette a tanítványainak, hogy amikor ő majd Jeruzsálembe megérkezik, akkor azért megy oda, mert kell mennie Jeruzsálembe, oda kell mennie, szenvednie kell a főpapoktól és az írástudóktól, meg kell öletnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Jézus elindul tehát Jeruzsálembe, ahol pontosan tudja, hogy mi vár rá, és ahogy úton van Jeruzsálembe a kereszt felé, közben Samárián keresztül vezet az útja. És akkor egy pillanatra meg kell állni ennél a samáriai kérdésnél. Tudjuk talán, ezért nem szeretném részletesen elmesélni az egész történetet, de a zsidók és a samáriaiak közötti ellentét az hosszú évszázadokkal korábbra, a fogság idejére nyúlik vissza. Amikor az asszírok kitelepítették a vezető réteget, akkor a helyükre betelepítettek idegeneket, és aztán azok az idegenek összeházasodtak az otthon maradt zsidókkal, és létrejött egy vallási szempontból is, és faji szempontból is keveréknép. És ez a keveréknép volt a samaritánusok. És aztán, amikor véget ért a fogság, amikor már a második fogság, a babiloni fogság is véget ért, és hazatért a csoport onnan a messzi Babilonból, ők megőrizték fajilag is és vallásilag is a tisztaságukat, és elkezdték újjáépíteni Jeruzsálemet és újjáépíteni a templomot, akkor jöttek a samaritánusok, hogy ők is besegítenek, hiszen mi egyek vagyunk. De akkor a zsidók elkülönültek tőlük. És onnantól kezdve ők azért különültek el, mert azt érezték, hogy vigyázniuk kell a tisztaságukra, arra, hogy az Isten útján megmaradjanak, és ezek a samaritánusok mindenfélét beengedtek a tanításokba. Tehát tulajdonképpen igazuk volt, de mégis innentől kezdve állandósultak a konfliktusok a zsidók és a samaritánusok között. És az Úr Jézus, amikor már itt járt a földön, akkor addigra olyan súlyossá vált a helyzet, hogy egy valamire való zsidó, aki adott magára és a hitéhez igazán ragaszkodott, hogyha Júda és Galilea között kellett egy utat megtennie, akkor képes volt arra, hogy kétszer átkeljen a Jordán folyón, és kerülő utat tegyen, csak ne kelljen betennie a lábát samáriai földre. Ellenségek voltak tehát egymás számára a zsidók és a samáriaiak. Jézusnak Galileából Júdeába ezt az utat kellett megtennie. Ő viszont úgy dönt, hogy nem teszi meg azt, hogy kerülő utat választ, nem kell át kétszer a Jordánon, hanem egyenesen keresztül halad Samárián. Pontosan tudva azt, hogy ezzel bármilyen reakciónak kiteheti magát, hiszen ellenséges nép, ellenséges érzületű nép között fog áthaladni. Ő vállalta mindezt. És tulajdonképpen, amit olvastam itt a felolvasott prédikációs alapigében, hogy nem fogadják be őt egy samáriai faluban, ez tulajdonképpen az, ami előre borítékolható volt. Ezen egyáltalán nincsen semmi meglepő. Hogy a samáriaiak, mikor hallják, hogy jön egy zsidó, aki ráadásul Jeruzsálembe tart, akkor azt mondják, hogy mi ide nem engedjük be, nem adunk neki szállást. Tehát az történik, ami a jelen helyzetben igazából várható, és aminek a tudatában vállalta Jézus ezt az utazást Samárián keresztül. Viszont a tanítványai közül kettő, Jakab és János nagyon felháborodik ezen. Olyannyira felháborodik, hogy tüzet akarnak kérni az égből, hogy emészze el ezeket a samáriaiakat. Testvérek, ott lehet bennünk a kérdés, hogy de hát miért kérnek a tanítványok ilyet? Talán azért, mert eluralkodott rajtuk az indulat. Mert azt érezték, hogy merészelnek ezek a samáriaiak így viselkedni az Úr Jézussal. Hiszen ő a messiás. Hát nem lehet így fogadni a messiást. Ő az Istentől jött. Őt be kellett volna fogadniuk, és ha nem tették, akkor vállalják ennek a következményeit. Vagy az is lehet, hogy azért viselkedtek így, mert eszükbe jutott egy réges-régi ószövetségi történet, amikor Illés próféta összetűzésbe került egy istentelen királynak az embereivel, akiket a király elküldött, egy nagy sereget, vagy 50 embert, hogy azonnal állítsák elé azt a gaz prófétát, ami olyat prófétált róla, ami neki nem tetszik, ami egyébként az Isten akarata volt. És akkor, amikor jöttek ezek az emberek, akkor Illés próféta tüzet kért az égből, és az a tűz elemésztette azokat az embereket. És a következő ilyen társaságot is elemésztette, olyannyira, hogy a harmadik parancsnok, aki jött az embereivel, az azt mondta, hogy kérlek, Uram, könyörülj rajtunk, és ne járjunk úgy, mint az előzőek, hanem kérlek, hogy gyere velünk. Egészen más lelkülettel jött aztán a harmadik parancsnok, mint az előző kettő. Tehát Illés akkor jogosan kérte a tüzet az égből, hiszen azt akarta megmutatni, hogy ő az Isten embere. És ezt meg kellett tanulnia a királynak is, és meg kellett tanulni azoknak az embereknek is, akik a király szolgálatában állnak. Lehet, hogy a tanítványok, Jakab és János, amikor tüzet akarnak kérni az égből, akkor ott van bennük ez a gondolat, hogy de hát Uram, hát mutassuk már meg nekik, hogy ki vagy te. Szembesüljenek ezek a samáriaiak a te hatalmaddal. És ők ugyan pusztuljanak, de a többi, akinek tanúja lesz, az aztán boruljon térdre, előtted, mint élő Isten előtt. Mutassuk meg azt, hogy neked isteni hatalmad van. Azt hiszem, hogy akár az a reakció van bennük, hogy dühösek lettek, és indulat uralkodott el rajtuk. Akár ez a fajta kegyes gondolkodás, hogy egy ószövetségi példa jut eszükbe, valahol megértjük ezt a reakciót Jakabtól és Jánostól. Hiszen gondoljunk bele, hogy hányszor vagyunk mi magunk is ilyen helyzetben, vagy jutunk ilyen helyzetben, amikor nagyon felháborodunk azon, ahogyan valaki reagál a Jézusról szóló bizonyságtételre. És talán utána, még órákon keresztül háborgunk, már régen nincs ott, de még mindig azt érezzük, hogy majd fölrobbanok az idegességtől, hogy hogy lehet az, hogy arra a bizonyságtételre az illető azt mondta, amit mondott. Igen, értjük ezt az indulatot. Vagy azért, ha őszintén belegondolunk, akkor hányszor kívánjuk mi is azt, hogy bárcsak tenne valamit az Úr, hogy megleckésztesse ezt a konok kemény szívű embert. Mert ő nem hallgat a szép szóra, nem tanul belőle. Hát akkor, Uram, mutasd meg neki, hogy ki vagy te, és milyen hatalmad van. Vagyunk így azért néhányszor, azt hiszem. Vagy hányszor vagyunk úgy, hogy mi inkább kerülő utakra megyünk, mi inkább elhatárolódunk, mert ezekkel az alakokkal mi inkább kerülni akarjuk a találkozást. Vagy, és ez is döbbenetes, gondoljunk bele, hogy hányszor lehetett volt ilyen a mi életünkben, hogy előkapunk egy igét, hiszen komoly biblia ismeretünk van, amivel igazoljuk azt, hogy most beszólhatunk annak a másik embernek, aki úgy viszonyult az Úr Jézusról szóló tanúságtételhez, ahogy viszonyult. Hát akkor, na mondjuk meg, hogy a Bibliában, itt és itt, egy ilyen helyzetben mi volt annak a következménye? Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Testvérek, engem nagyon szíven ütött ennek az igének ez a mondata. És az ebből fakadó kérdés. Bennünk milyen lélek van? A Jézusi lélek, vagy valami más lélek? Lapozzuk csak fel Lukács evangéliumát. Házi feladat, ha hazamegyünk. Ugye a 9. fejezetnek a végéről van ez az ige. Ha lapozzuk az első 9 fejezetet, akkor egyetlen egy helyen sem találkozunk eddig arról, hogy bármi utalás lenne samáriaiakra. Sem nem beszélt velük Jézus, sem nem beszélt samáriaiakról Jézus. Ez a legelső ilyen ige Lukács evangéliumának tanúsága szerint, amikor úton van Jeruzsálem felé, és ott nem fogadják be egy samáriai faluban, és a tanítványok úgy reagálnak, hogy akarod, Uram, hogy tüzet kérjünk nekik az égből. De a következő fejezetben, a következő fejezetben az irgalmas samaritánusról szóló példázatot mondja el Jézus, ezután a történet után nem sokkal, ahol az egy kitalált történet, de pozitív példaként egy ellenséget, egy samáriait említ Jézus, hogy ő az, aki az Isten szerinti módon gyakorolta a felebaráti szeretetet. Aztán a 17. fejezetben pedig ott olvassuk a 10 leprás meggyógyításának a történetét, aminek mi a jelentősége? Hogy a 10-ből egy az, összesen egy, aki visszamegy az Úr Jézushoz és dicsőíti az Istent. És ki ez az egy? Samáriai. Nagyon érdekes az, hogy ennek az egésznek az összefüggésében kell látnunk a mai prédikációs alapigét. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne ragadjunk ki egy igét soha az összefüggéseiből. És így lássuk ezt a mai prédikációs alapigét, hogy itt Lukács evangéliuma tanúsága szerint ez az első találkozása Jézusnak a samáriaiakkal, akkor jár samáriai földön, és ezután történnek majd még dolgok, de ez az első, ami úgy tűnik, hogy rosszul indul, nem egy könnyű történet, de ez az első. A mai alapigeként kapott történetet tehát ebben az összefüggésben, ha nézzük, akkor azt kell meglátnunk, és ez nekem most egy ilyen felismerésem volt ezzel az igével kapcsolatban, valahogy eddig ez még nem tűnt fel, hogy akikről azt olvassuk itt a mai történetben, hogy nem fogadták be az Úr Jézust, azok valójában nem is találkoztak még az Úr Jézussal. Hiszen csak a hírét hallották. Hallották azt bizonyára, hogy egy zsidó rabbi, aki tanítja az embereket, aki csodákat tesz, akinek gyógyításai vannak, tehát zsidó, tehát nekünk nincs közünk hozzá. És ez azért fontos, mert amikor jön a kérdés, hogy befogadják-e Jézust, akkor nem Jézus áll előttük, és nem Jézus beszél velük, és nem Jézust látják, hanem azokat a követeket, akiket ő maga előtt küld. Tehát ez az elutasítás, ez nem közvetlenül Jézus szemébe történik, hanem áttételesen. Azoknak mondják el, akik követségben járnak. Nem őt látják, nem őt hallják, hanem a küldötteit, akik őt képviselik. És testvérek, itt a másik kérdés, hogy ezek a küldöttek, akik őt képviselik, és az ő nevében kérdeznek, tényleg őt képviselik? Milyen lélekkel mentek ezek a küldöttek a samaritánusok közé? Ugyanazzal az előítélettel, mint ami egyébként a samaritánusokban is megvolt a zsidók felé? Hogy na jó, hát ez van bennünk, de adjatok most szállást az Úr Jézusnak? Vagy pedig azzal a jézusi lelkülettel, ami keresi az elveszettet, és könyörül a megtérő bűnösön. Nem vagyok benne biztos, hogy jézusi lelkülettel mentek azok a küldöttek, és úgy kérdeztek. És akkor csoda, hogy elutasítást volt a válasz? És akkor ebből megint, ha a magunk életére vonatkoztatjuk, testvérek, amikor minket küld az Úr követségben maga előtt, akkor mi tényleg őt képviseljük? Milyen lélekkel megyünk oda a másik emberhez? Előítélettel? Aminek megvan a múltja, hogy miért gondolom a másikról azt, amit gondolok? Vagy azzal a jézusi lelkülettel, ami keresi az elveszettet és könyörül a megtérő bűnösön? Nagyon sokszor én azt gondolom, hogy az előítéleteink és múltbeli sérelmeink által megfertőzött lélekkel lépünk oda, de ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hát mi tanúságot tettük, és az Úrnak készítettük volna a helyet. És aztán ez valahogy mégsem sikerül. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben, ha azok a küldöttek ilyen lélekkel mentek oda, amilyennel utána aztán ez a két tanítvány kérte a tüzet az égből, akkor erre a kérdésre nem is lehetett igent mondani. Erre nem lehetett. Erre az egyetlen jogos válasz az, hogy nem. Mi akkor ebből a Jézusból nem kérünk. Másik érdekes dolog, amire így most csodálkoztam rá, így ennek a prédikációs igének a kapcsán, a folytatás szempontjából, most kérdezem a gyülekezetet. Emlékszünk arra, hogy amikor megalakult az első gyülekezet, ugye pünkösd után megalakult az első gyülekezet, aztán növekedésnek indult, aztán megválasztották a 7 diakónust. A 7 diakónusból István volt az, akinek nagyon komoly konfliktusa volt a zsidó vezetőkkel, olyannyira, hogy amikor Jézusról tett bizonyságot, akkor köveket ragadtak, megkövezték őt. És utána elkezdődött a keresztény üldözés, aminek az volt a következménye, hogy nagyon sokan a Jeruzsálemben élő keresztények közül szerte szóródtak mindenfelé, és elmentek ki ide, ki oda, és akkor elkezdték ott hirdetni az evangéliumot, és így jöttek létre a gyülekezetek. Testvérek, emlékszünk arra, hogy az első történet, ami beszámoló arról, hogy valahova megérkezett valaki, az melyik történet? Apostolok cselekedete 8. fejezetben van leírva. Emlékszik valaki? Fülöp, azaz, hova megy Fülöp? Samáriába. Bizony. Samáriába megy Fülöp, na ez is házi feladat, érdemes elolvasni és egymás mellé tenni ezt a két történetet. Fülöp elmegy Samáriába, és hirdeti Jézust, és sorra térnek meg a samáriaiak. Olyannyira, hogy ez a hír eljut Jeruzsálembe, és az apostolok kettőt elküldenek Samáriába, hogy aztán ott ők is szolgáljanak, hogy a lélek ajándékát kapják a samáriaiak, meg megkeresztelkedjenek. Kiket küldenek el akkor az apostolok? Péter az egyik, és ki a másik? János. Az a János, aki itt, ebben a történetben kéri a tüzet, vagy akarja kérni a tüzet az égből. Engem nagyon megrendített a két történetnek az összekapcsolása. Itt, ennél a résznél kéri a János a tüzet az égből, és aztán nem sokkal később ugyanez az ember tanúja lesz annak, hogy a samáriaiaknak egy nagy sokasága befogadja az Úr Jézust a szívébe. Vajon eszébe jutott Jánosnak akkor az, hogy mi volt korábban? Hogy milyen indulat volt benne korábban a samáriaiak ellen? Hálát adott azért, hogy Jézus akkor leállította őket és megdorgálta őket azért, amit mondtak? Hálát adott azért, hogy már nem az a lélek van benne, amelyik a samáriaiaknak a pusztulását kívánta egykor? Én azt gondolom, hogy igen. Hiszen amikor már ez a János majd megírja az evangéliumot, meg megírja az apostoli leveleket, akkor úgy ismerjük meg őt, mint a szeretett apostolát, aki tényleg érti azt, hogy mi volt Jézusnak a küldetése. Az, hogy keresi az elveszettet, és könyörül a megtérő bűnösökön. Nem vagyunk mi is sokszor úgy, most visszatérve a mai prédikációs alapigére, hogy az első kudarcnál le akarjuk zárni az evangelizálást? Pedig Jézus türelmes. Időt hagy, újra jön, ismét küld hozzájuk. Mert ő nem akarja, hogy elvesszenek, hanem azt akarja, hogy megmeneküljenek. Előfordul az, hogy valaki sorsdöntő helyzetbe kerül, és hogyha akkor nemet mond, akkor nem adatik már neki újabb lehetőség. Előfordul az ilyen, sajnos, és éppen ezért ezt nagyon komolyan kell venni. De sokkal gyakoribb az, hogy az első elutasítás után jön még újabb és újabb alkalom. És aztán az újabb és újabb alkalomnál megdobban a szív, és leborul az Úr Jézus előtt. Húgomnak, amikor kislány volt, akkor volt egy olyan foglalkoztató füzete, amiben feladatok voltak, és volt hozzá egy ilyen bipenes toll, és azt kellett csinálni, hogyha volt egy ötlete, hogy mi a helyes válasz, akkor rá kellett tenni azt a tollat. És hogyha jó helyre tette a tollat, akkor azt mondta ez a kis toll, hogy eltaláltad. Nagyon vicces volt, ahogy mondta ez a kis játék. De hogyha nem találta el, hogyha rossz volt a válasza, akkor mindig azt mondta, hogy tévedtél, próbáld újra. És olyan vicces volt a hangvétele, ahogy ez elhangzott, és úgy annyira belénk égett, és az elmúlt évek, már most már évtizedek során, annyiszor előfordult egy-egy helyzetben, így a családban összenéztünk, és azt mondtuk, hogy tévedtél, próbáld újra. Na testvérek, ez a kis példa jutott most eszembe a mai ige kapcsán. És akkor hadd tegyem most személyessé a kérdést mindegyikünk számára. Drága testvérem, mondtad valakinek azt, hogy fogadja be az Úr Jézust az életébe, de ő nemet mondott? Rossz a válasz. Próbálkozz újra. Vagy előítélettel a szívedben tettél bizonyságot valakinek? Tarts önvizsgálatot, és próbáld újra. Vagy most bíztak rád először feladatot a gyülekezetben, és nem sikerült jól? Ne keseredj el. Próbáld újra. És még valami. A kijelölt igének az utolsó mondata, hogy azután elmentek egy másik faluba. Ha nehezen is, de végül találtak szállást. Nem abban a faluban, hanem egy másikban. Nem abban a faluban voltak azok, akik befogadták Jézust, de voltak egy másik faluban olyanok, akik befogadták őt. Tehát nem mondhatjuk, hogy ha az egyik helyen elutasítóak, akkor minden samáriai elutasító volt Jézussal szemben. Ha ezt mondanánk, az durva általánosítás lenne. Ami persze az előítélettel párosulva végképp elvetné és kárhozatba küldeni az összes samáriait. Pedig ez nem így volt. Voltak olyanok egy másik faluban, akik befogadták őt. És ez is egy nagyon érdekes dolog, amit úgy a szívemre helyezett most az Úr. Hogy milyen érdekes az, hogy ezzel a mondattal zárul a történet. Elmentek egy másik faluba. Pont. És aztán jön a következő része az elbeszélésnek. Mi az, amit hiányolok ezután a mondat után? Hogy Jakab és János nem szólalnak meg. Az előbb nagy ötletük volt, kérjünk tüzet azokra, akik elutasították. Most nem szólalnak meg, hogy Uram, kérjünk áldást azokra, akik befogadtak. Az elutasítóknál van ötletük, a befogadóknál nincsen. Akkor hallgatnak. Testvérek, nem vagyunk így időnként mi is. Hogy nagyon könnyen kérjük az Úrtól, hogy mutasd meg annak a kemény szívűnek a te hatalmadat, de sokkal ritkábban jut eszünkbe, hogy Uram, áld meg ezt az embert, mert nyitott szívvel és szeretettel fogadott. Én azt hiszem, hogy ezen a téren még van mit formálódnunk. És akkor, drága testvérek, mai ige tehát önvizsgálatra hív bennünket. Minket, Krisztus mai tanítványait, a mai Jakabokat és Jánosokat. Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik elutasítják az Úr Jézust? Milyen lélekkel lépünk oda hozzájuk, és hogyan reagálunk arra, ha nemet mondanak? S csak a sok elutasítót látjuk meg, és miattuk háborgunk, vagy észrevesszük azt is, aki nyitott. Kérj el mindenki a választ az Úrtól. Házi feladat ez is. Amen. Imádkozzunk. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Látod, milyen lélek van bennem. Könyörülj rajtam, és add a te lelkedet, hogy indulataim, szavaim és tetteim neked tetszőek legyenek. Amen. Énekeljük most a 283-as ének harmadik versét, Jézus a te beszéded. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti nyírteleki alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk az asszonytestvéreket. Kedden 5 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit. Szerdán 9 órától 11 óráig baba-mama körre várjuk a kisbabás kisgyermekes anyukákat. Pénteken 5 órakor konfirmandusokat és az ifjúságot várjuk alkalomra. Jövő vasárnap 3:40-től imakör lesz, amihez lehet csatlakozni, 10 órakor pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. A vasárnapi istentiszteleteinket az interneten közvetítjük és rögzítjük. A gyülekezet honlapján később a hangfelvételek között meg lehet hallgatni. A honlap elérhetősége philadelphia.luteran.hu. Bibliaolvasó útmutatók még kaphatók a magyarázat nélküli 780 forintos áron, a magyarázatos pedig 980 forintos áron. Két havi hírlevelünkbe szeretettel várjuk a testvérek írásbeli bizonyságtételét, aminek a határideje január 25. Szeretném kérni, ha valakinek van ilyen bizonyságtétele, akkor röviden fogalmazza meg, és az e-mail címemre, a hulajenikokukac@gmail.com címre jövő szerdáig küldje el. A választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra, ebben a törvény szerint azoknak a testvéreknek a neve szerepel, akik az elmúlt évben részt vettek a gyülekezet életében, és anyagilag is támogatták egyházfenntartói járulékkal vagy adománnyal. Ennek annyiban van jelentősége, hogy az idei évben esedékes választásokon az szavazhat, aki benne van a választói névjegyzékben. Kérjük a testvéreket, hogy nézzék meg ezt a névjegyzéket, és hogyha bármilyen kérdésük, észrevételük van, Flaskár Anetthez forduljanak bizalommal. Február 1-én szerdán délután 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk. A napirendi pontokat hamarosan e-mailben küldjük ki a testvéreknek. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a biatorbágyi alkalmakat is. Február 18-án férfi nap, február 25-én női nap, március 18-án bibliatanulmányozó nap, március 25-én pedig házaspáros nap lesz. Az eke alkalmakról is tájékozódhatunk az eke alapítvány honlapján. Vannak testvérek, akik név szerint kérték, vagy feliratkoztak az imádságos listára, hadd osszam meg ezt is a testvérekkel. Lipták Ilona, Olá Csaba és családja, Császár Miklósné és családja, Farkasné Mesi és családja, a kisvárdai testvérek, Bélteczki József és Kocsis Dóra, Marcsek András és családja, Nyári Resán Boglárka, Lipcsák Éva és családja, Marcsek Balázs és családja, Pálóci János és családja, Olá Józsefné és családja, Baracskai Lászlóné és ifjabb Dankó Gábor és családja külön kérték az imádságunkat. Bátorítok mindenkit, hogy ezekért a testvérekért a napi csendességünkben is imádkozzunk, de imádkozzunk a járványban megbetegedett emberekért, gondozóikért, családjaikért, a háborúság miatt szenvedő családokért, hittanosainkért, konfirmandusainkért, az ifjúság tagjaiért, egyházunk püspökeiért, lelkészeiért és vezetőiért, valamint testvérgyülekezetünk vezetőiért és tagjaiért. És hogyha bárki úgy érzi, hogy szeretné kérni az ilyen közben járó imádságot, akkor azt bátran jelezze. Isten áldása legyen a hirdetés minden pontján. Most énekeljük a 40-es számú ének első versét, ezzel készülve a záró imádságra. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked, hogy olyan sokszor megengeded azt, hogy meglássuk a te nagyságodat, hatalmadat, de szeretetedet és irgalmadat is. Köszönjük neked, Urunk, hogy szól a te igéd, s hogy újra és újra a te közeledbe engedsz bennünket. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt napokban, hetekben átélhettük személyes életünkben, vagy itt a gyülekezet közösségében, és köszönjük neked mindazt, amit elkészítettél számunkra a következő napokra. Köszönjük neked a jót is, és a nehezet is. Urunk, atyainkért, azokért a testvérekért, akik a jövő héten és a különböző alkalmakon összegyülekeznek, hogy a te igéd körül a gyülekezet közösségében erősödjenek a hitben, és növekedjenek a szeretetben. Kérünk, Urunk, így áld meg ezeknek a köröknek a tagjait, de kérünk, Urunk, azért is, hogy te segíts, hogy megszólíthassuk azokat az embereket, akiknek ott lenne a helyük egyik vagy másik csoportban, de még nem hangzott feléjük a hívás, vagy hangzott, de eddig nemet mondtak erre. Kérünk, Urunk, hogy te növeld a gyülekezetünket az üdvözülőkkel, ahogy az első gyülekezetben is tetted. Urunk, köszönjük neked azt, hogy eléd hozhatjuk azokat a testvéreinket, akik valamilyen nyomorúságban vannak, akik betegség terhét hordozzák és szenvednek, vagy a hozzátartozójukat ápolják, és az ápolásnak a testi lelki terhét kell naponta hordozniuk. De eléd hozzuk, Urunk, azokat a testvéreinket is, akik valamilyen nehézség előtt állnak, és nem látják a megoldást. Kérünk, Urunk, hogy légy velük. És eléd hozzuk, Urunk, azokat a testvéreinket is, akiknek a neve most az előbb a hirdetésben el is hangzott, akik külön kérték azt, hogy hordozzuk őket imádságban. Urunk, mi egyik-másik testvérünkről tudjuk, hogy mi az a helyzet, amiért kérte, de van, akiről nem is tudja, mi van előtte, mi vár rá, mi az, amivel küszködik. De te mindegyiket pontosan tudod, és neked elég az, hogy mi gondolunk egymásra, és közben járunk egymásért, hiszen tudod áldani, de nekünk is, a mi életünkre is áld hozzád, nem csak gyülekezetünk dolgaiért, a nyírteleki, a kisvárdai és a görögszállási alkalmakért, testvérekért, hanem így imádkozunk érted a nagy egyházért, evangélikus egyházunkért és a többi felekezetért is. Urunk, olyan fantasztikus az, hogy bár annyi az emberi nyomorúság, neked mégis van néped ebben a világban, és hirdettetik az evangélium, és olyan sokfelé tapasztalhatjuk meg azt, hogy életek változnak meg. Urunk, kérünk, hogy ezt a munkádat a te szent lelked által erősítsd és bővítsd, és add, hogy ebben, ahogyan mi tudunk, akár imádságban, vagy akár tevőlegesen, hadd tudjuk megtalálni a magunk helyét. És Urunk, eléd hozzuk ezt a sok sebből vérző világot, a sok békétlenséget, háborúságot, ami emberi kapcsolatokban, családokban, településeken, országok között van. Mi nem tudjuk ezeket az ellenségeskedés falakat lerombolni. Sokszor azt érezzük, hogy a próbálkozásokkal inkább csak súlyosbítjuk a helyzeteket. De Urunk, te hatalmas vagy, könyörülj meg rajtunk és cselekedj. És amíg ezt nem teszed meg addig, kérünk, mutasd meg nekünk, hogy mit akarsz tanítani nekünk mindezzel. És add, hogy ne adjuk fel a reményt, a hitet, azt a bizonyosságot, hogy bármi is van körülöttünk, te mindent kézben tartasz. Urunk, így köszönjük meg neked, hogy eléd hozhatjuk azt is, ami nem hangzik el így hangosan az Isten tiszteleten, de ott van a mi szívünkben imádságként, hiszen te azt is számon tartod és elfogadod. Köszönjük, hogy azt is rád bízhatjuk. És kérünk téged, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, amikor együtt, a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett éneket.
Erős vár a mi Istenünk.
Erős.